kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Közös hálaadást és szentmisét tartottak kedden Magyarok Nagyasszonya főünnepén Erdő Péter bíboros prímás vezetésével a krakkói Isten Irgalmasság bazilikában lévő Szentek Közössége Magyar Kápolnában megáldásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgiánkon celebrált Ternyák Csaba egriesek és a jelenlévő magyar, illetve lengyel papság. Erdő Péter kiemelte, a Szentek Közössége kápolnában idén térségünk és a világ békéért kell könyörögni. A múlt héten Budapesten a Magyar Szentek templomában háladó szentmisével egybekötve ünnepelte a katolikus Karitász 36 önkéntesét, akik elkötelezett karitatív munkájuk elismeréseképpen idén Caritas Hungarica díjban részesültek. Az Egri Főegyház megyéből három önzetlen segítő, Gálné Szemán Zsuzsanna, Lukács István Tamás és Német István kapott elismerést. A Schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű Schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a Schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok kétszer-háromszor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig négyszer-ötször magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre a Közel-Keletről és Afrikából, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre reagált Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája aláássa a befektetők bizalmát, szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta el a tárcavezető. Kitért arra, hogy állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentést sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamatkörnyezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamatkiadások. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építésen, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, a következő estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Akkor leszünk egységesek, ha mindannyian Krisztus felé haladunk. A Szent Atya brüsszeli találkozója a jezsuitákkal. Változik a nők szerepe a Vatikánban. Interjú a Vatikánban tárgyaló Hankó Balázs kulturális miniszterrel. Együttműködés, Szent Év. Ferenc pápa katekézise. Akkor leszünk egységesek, ha mindannyian Krisztus felé haladunk. A pápa folytatta katekézis sorozatát a Szentlélekről, mely szinodális módon biztosítja az egyház egyetemességét és egységét. Az emberi kapcsolatokban is nagy kihívás az egység elérése és megtartása, mely csak akkor lehetséges, ha együtt haladunk Krisztus felé. Az audiencián Habsburg lotaringiai Eduard szentszéki magyar nagykövet kíséretében részt vett Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki a napokban a Vatikánban tárgyalt.
L'unità della Chiesa è l'unità tra persone e non si realizza a tavolino.
Az egyház egysége a személyek egysége, melyet nem az íróasztalnál, hanem az életben valósítunk meg. Szívünk mélyén mindannyian az egységre vágyunk, de ez még a házasságon és a családon belül is nehéz, mert az egység és az egyetértés a legnehezebben elérhető és megtartható dolgok közé tartozik. Múlt szerdán a Szent Atya a szinódus megnyitása miatt nem tartotta meg a szerdai általános audienciát, ezért ma újra folytatta a Szentlélekről megkezdett katekézis sorozatát. Ezúttal arról beszélt, hogy miként működik a lélek az egyházban az egyes ember életén keresztül.
Il racconto della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste inizia con la descrizione di alcuni segni preparatori.
A Szentlélek pünkösdi kiáradását felidézve a pápa aláhúzta. Szent Lukács rávilágít arra, hogy a Szentlélek biztosítja az egyház egyetemességét és egységét. Az apostolok eltelve a Szentlélekkel különböző nyelveken kezdtek beszélni, és elindultak a cenákulumból, hogy hirdessék Krisztust a tömegnek. Az egyház egyetemes küldetése mutatja a népek közötti új egységet. A lélek tehát arra tanítja az egyházat, hogy egyetemesen terjeszkedjen, és egyszerre egységbe tömörüljön. Egyetemes és egy. Ez az egyház titka, állapította meg a pápa.
Lo Spirito Santo non opera sempre l'unità in maniera repentina, con interventi miracolosi e risolutivi.
A Szentlélek egységteremtő működése nem mindig azonnali, csodás események mentén valósul meg, hanem sokszor inkább a háttérben maradva, diszkréten, az emberi időket és eltéréseket figyelembe véve, személyeken és intézményeken keresztül, imával és párbeszéddel. Ma ezt úgy mondanánk, szinodálisan. Az emberek közötti áhított egységet azért olyan nehéz elérnünk, mert mindenki azt várja, hogy a másik igazodjon az ő álláspontjához, ami pedig csak további eltávolodást eredményez. Az élet egysége, a pünkösd egysége a lélek szerint akkor valósul meg, ha Istent helyezzük a középpontba önmagunk helyett. A keresztények egysége is így épül, nem arra várva, hogy a többiek jöjjenek hozzánk, ahol mi vagyunk, hanem mind elindulva együtt Krisztus irányába.
Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti ad essere strumenti di unità e di pace.
Fohászkodjunk a Szentlélekhez, hogy segítsen minnyájunkat az egység és a béke eszközeivé válnunk. Zárta szerdai katekézisét a pápa.
A pápa a jezsuitáknak, változnak a nők szerepei a Vatikánban. Alla Civilta Cattolica közzétette Ferenc pápa 150 belgiumi, luxemburgi és hollandi jezsuita társával a brüsszeli Collège Saint-Michelben folytatott beszélgetését. A találkozó során a pápa számos témát érintett, mint a nők egyházi szerepe és a migráció. Mint minden apostoli út alkalmával, a pápa a luxemburgi és belgiumi látogatása során is szánt időt a Jézus Társasága tagjaival való zárt körű találkozásra. Az eseményre a Löweni Katolikus Egyetem kampuszának meglátogatása és a brüsszeli kiállítási csarnokban tett meglepetésszerű látogatása között került sor, ahol 6000 fiatal gyűlt össze virasztásra. A Collège Saint-Michelben a jezsuita testvérekkel megtartott találkozóra nem csak Belgiumból, hanem Luxemburgból és Hollandiából is érkeztek rendtársai. Zárt körű találkozó volt, amelyen számos téma előkerült a Jézus Társasága mai küldetésével, vagy a világ és az egyház aktuális eseményeivel kapcsolatban, a szekularizációtól az inkulturációig, a szinódustól a migrációig. A kérdésekkel és válaszokkal tarkított beszélgetés elején énekszó csendült fel gitárkísérettel a holland régió elöljárója Mark Desmet atya által. A La Civilta Cattolica jezsuita folyóirat a szokásoknak megfelelően közzétette a párbeszéd teljes szövegét egy cikkben, amelyet Antonio Spadaro atya írt, aki hangsúlyozta a beszélgetés spontaneitását és közvetlenségét. Az egyház nő válaszolt a Ferenc pápa egy jezsuita kérdésére, amely arról szólt, hogy nehéz igazságosabb és megfelelőbb helyet biztosítani a nőknek az egyházban. Karizmákkal megáldott nőket látok, és nem akarom a nők egyházi szerepének tárgyalását a szolgálat témájára korlátozni, szögezte le a pápa. Általában a maszkulinizmus és a feminizmus piaci témák. A pápa hangsúlyozta, hogy jelenleg egyre többet igyekszik nőket behozni a Vatikánba, egyre nagyobb felelősséggel járó pozíciókba. A dolgok változnak, folytatta. Látható és érezhető. A pápa emlékeztetett arra, hogy a vatikáni kormányzóság kormányzó helyettese például nő, Raffaella Petrini nővér, vagy az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának is egy női helyettese van, Alexandra Zmerilli nővér, és a püspökök kinevezésének csapatában is van három nő. Raffaella Petrini nővér, Yvonne Röngót nővér és Maria Lia Cervino, akiket 2022-ben neveztek ki a püspöki dikasztérium tagjává. Mivel ők felelősek a jelöltek kiválasztásáért, a dolgok sokkal jobbak, jegyezte meg a pápa. Hozzátéve alaposak ítéleteikben. Még a Megszentelt Élet dikasztériumában is női vezetőhelyettes van, Simona Brambilla nővér, a titkár. A gazdasági tanácsban pedig Charlotte Kröter-Kirchhoff, a koordinátor helyettes. Röviden, a nők nagy felelősséggel járó szerepekben lépnek be a Vatikánba, ezen az úton haladunk tovább. A dolgok jobban működnek, mint korábban, biztosította hallgatóit a pápa. Ezzel összefüggésben felidézett egy anekdótát az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel. Egy konkrét problémáról beszéltünk, és megkérdeztem tőle. De hogyan kezeli az ilyen jellegű problémákat? Így válaszolt, ugyanúgy, ahogyan mi, anyák. A válasza nagyon elgondolkodtatott, mondta a pápa. A találkozó során a pápa a migráció kérdésével is foglalkozott, amelyet véleménye szerint megfelelő módon tanulmányozni kell. Felsorolta azt a négy igét, amellyel a migránsok irányába viszonyulni kell. Befogadni, elkísérni, előmozdítani, integrálni. Ha ez hiányzik, az komoly problémává válik. A nem integrált migránsnak rossz a vége, de a társadalomnak is, amelyben a migráns él. Figyelmeztetett a pápa, felidézve a 2016-os belgiumi merényletet a Zavertemi repülőtéren, amely 16 ember életébe került az úgynevezett iszlám államhoz kötődő két terrorista keze által. Az a tragédia az integráció hiányának is volt a következménye. Hozzátette, az egyháznak komolyan kell vennie a migránsokkal kapcsolatos munkát. Winds of weakness, troops of fears, craving storms of silence. Nobody is let your the spread, full in tears, full like rain.
Interjú a Vatikánban tárgyaló Hankó Balázs kulturális miniszterrel. Együttműködés, szent év. Október 8-án kedden este, magyarok nagyasszonya ünnepén, a Szentszéki Magyar Nagykövetség fogadást adott a Római Magyar Akadémián, amelyen fellépett a Jazzation 5-tagú énekegyüttes. Az est házigazdája Habsburg-lotaringiai Edward Szentszéki Magyar Nagykövet, díszvendége Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikáni Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős titkára, és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki a napokban a Vatikánban tárgyalt. A római egyházi diplomáciai képviseletek vezetői, szentszéki nagykövetek, a római nemzeti egyház intézmények igazgatói és a Magyar Akadémia baráti köre töltötte meg a Falkonyéri palota dísztermét, amelyben Habsburg-lotaringiai Edward szentszéki magyar nagykövet, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Paul Richard Gallagher érsek mondtak ünnepi beszédet. A felszólalók kiemelték a történelmi Magyarország és magyarok nagyasszonya, a megváltó Jézus édesanyja közt kezdettől fogva született és mindmáig ápolt kapcsolat jelentőségét. Az ünnepi estet a Jazzation nevű jazz a cappella együttes fergeteges koncertje zárta, amelynek tagjai Váraiai Katus, Bojki Sára, Koncz Kriszta, Bojki Barnabás és Homor Máté színes műsorukkal szinte megbabonázták a közönséget. Most hallgassák meg a Hankó Balázs kultúráért és innovációi felelős miniszterrel még a fogadás előtt készített interjúnkat. Miniszter úr a Vatikánban tárgyalt. Kivel és milyen témáról?
Mendoza bíboros úrral lehetőségem volt az oktatási és kulturális kérdésekről tárgyalni, ahol is megállapítottuk azt, hogy Európában identitásválságban egyrészt, mert a nemzeti identitás és a keresztény kultúra kötődés gyökerek azok sajnos számos országban hiányban szenvednek. Éppen ezért elkötelezett Magyarország abban, hogy a nemzeti identitást és a keresztény gyökereket, keresztény hitet erősítse mindazokon a struktúrákon keresztül, amelyek a jövőért felelősek, legyen szó felsőoktatásról, innovációról, tudományról, vagy akár a kultúráról is. Négy előrelépésben, négy pontban sikerült megállapodnunk. Az egyik az, hogy a megújított magyar felsőoktatás és egyetemeink hogyan tudnak szorosabb kapcsolatot kiépíteni a világ katolikus egyetemek hálózatával, hiszen fontos, hogy az értékek értékeket találjanak a felsőoktatási erőtérben, és olyan viták folyhassanak, amelyek a nemzetközi együttműködésen keresztül az identitást, a kultúrát, a versenyképes tudást és a világ valós kérdéseire adott valós válaszokat erősítik meg. Második pontban együttműködési szándékunkat fejeztük ki abban, hogy a Vatikán és a Magyar Kutatási Hálózat, a Hungarian Research Network között meghatározott témákban legyenek ezek akár orvosbiológiai, társadalomtudományi vagy gazdaságtudományi kérdések, közös kutatások induljanak el, amelyek a katolikus egyház tanításának megfelelő kutatási szempontok megjelenítését teszik lehetővé egy olyan kihívásokkal teli világban, mint amelyben manapság élünk. A harmadik kérdéskör a kultúrát érintette, és hogy hogyan kell és hogyan lehet keresztény értékeinket, keresztény kultúránkat, keresztény kulturális gyökereinket vonzó módon bemutatni családjainknak, fiataljainknak, melyre számos példa látható otthon Magyarországon is, de hát a keresztény kultúrának a közepes szíve mindenféleképpen Róma irányába mutat, tehát ebben való együttműködésben is számos lehetőséget látunk, melyet kölcsönösen megerősítettünk, és hát a magyar kormányzati működésnek a szíve közepe az a családügy, a családpolitika, melyet alkotmányunk is, alaptörvényünk is megerősít, hiszen egy férfi és egy nő, és a gyermek, mely a jövőnket, a családjainkat alkotja, és itt is azokat a jó javaslatokat szeretnénk minél erőteljesebbé tenni, ami az elmúlt 14 év alatt a magyar kormány 30 családpolitikai intézkedése, és az az értékvállalás, és az a támogató, az a családbarát környezet és ország, mely Magyarországot és a magyar nemzetet jeleníti meg. Ebben is további együttműködésben tudunk úgy előre haladni, hogy a keresztény értékek és a család értékvállalás legyen Európa jövőjének megalapozója.
2025 szent év. Szóba került-e ez a hatalmas nagy előttünk álló ajándék és feladat?
Igen, hamarosan az egyházi évvel 77 nap van hátra, és indul a szent év. Ezt azért tudom így, mert Fisichella érsek úrral, aki a szent évért is felelős, elővette a mobiltelefonját, és ránézett az applikációjára, és azt mondta, hogy 77 nap van hátra. És hát ebben a szent évben mi magyarok nem csak zarándokként, hanem aktív részesként is itt leszünk, hiszen egy olyan fotókiállítás válhat így a szent év részévé, mely Máté Bence természetfotós által jeleníti meg a teremtett világunkat, jeleníti meg azt, hogy a teremtett világunk milyen csodákat hordoz magában, és egyben azt a felelősséget is, amellyel a jövőt megőrizve kell tudnunk a világunkért felelősséget vállalni. És hát ez egy olyan kiállítás lesz, amely egyrészt megjelenik Magyarország, egyrészt megjelenik a magyar nemzet, illetőleg számos más ország is természetfotók által jelen lesz, így mutatva be azt közös felelősségvállalásunkat, melynek alapköve, szegletköve keresztény értékünk, keresztény hitünk.
Vélhetőleg nagyon sokan jönnek Rómába majd. Előzetes számítások szerint 25 millió zarándokkal számolnak 2025-ben. Lehet-e számítani arra, hogy Magyarország valamilyen módon segíti majd ezt a Rómába érkezést, a zarándoklást?
Hát ha csak azt nézem, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúságügy és a családügy területén sok százezer, sok millió családdal, fiatallal van kapcsolatban, egészen biztos, hogy azokkal a programokkal, azokkal a támogatásokkal élen kell járnunk, mely Rómát ezen különleges szent év által tudja még közelebb hozni hozzánk, mert hiszük azt, hogy egy-egy római látogatás a családok, a fiatalok életében örök életre elkíséri őket.
Végül egy egészen személyes kérdés. Ez az őszi Róma esővel, azt a napsütéssel milyen hangulatot teremtett önben?
Róma mindig azt mutatja, hogy feladatunk és felelősségünk van, és én hagyj emeljem ki az egyik talán legszemélyesebbet, a ma reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában tartott búcsús szentmise volt, amely búcsús szentmisének a magyar nemzet együvé tartozását jelentette az is, hogy Kovács Gergely érsek atya volt a főcelebránsa szentmisének. És jó volt azt látni, hogy ott együtt vagyunk, többen magyarok a magyar szentmisén, de ahogy mentünk tovább, akkor folyamatosan a többi kápolnában is ott voltak a szentmisék. Tehát, hogy a világegyházban benne van a remény, benne van az a remény, amelyet akár Ferenc pápát idézve az egyetemeinken pedig felelősségünk az, hogy a remény laboratóriumaiként éltessük tovább.
Köszönöm szépen, miniszter úr, sok erőt mindezen szép terveknek a megvalósítása.
Köszönöm szépen.
Hankó Balázs kulturális miniszterrel Páter Vértesaljai László készített interjút. Speaking sparkling bombs out of the stars, like a bird as it flies. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nélésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony, hogy találkozunk még velük.
Szobrokban, ilyen képeken, hát amikor templomban vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább?
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Is? Az ima könyvben, ugye a szent képeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem védőszent. Az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes az, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közbelépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák, azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot, a szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szent képek, szerintem mindnyáján őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy ereklyéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az ereklyéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az ereklyékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az ereklye tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.
Magyarok fénye, ország reménye, légy áldott Szent István király, légy áldott Szent István király. Szép magyar népet Krisztushoz vitte, légy áldott Szent István.
A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságot, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező szélle egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámban vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, s mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, s mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aura, hogy A leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 ezer.
11 ezer követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy lemond a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És lemondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentévállás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő azokban az időkben élt, ez a kora kereszténység első századaiban, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését Szent Orsolya ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy itt olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándokút, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Orsolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot. A hit igazsága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus II. Században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket, Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Kölnvárosának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Ahol vagy, magyarok, tündöklő csillaga, ki voltál valaha, országunk istápja, hol vagy István király, téged magyar kíván. Gyászos öltözetben te előtted sírván. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, búval harmatoznak szomorú mezei, lankadnak szüntelen vitézlő karjai, nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. Virágos kert, való híres Pannonia, mely kertet üntözi híven Szűz Mária, katolikus hitnek bűvult szép virága, bemeg sötétedett örvendetes napja. Reménységünk vagyon benned, Máriában, mint magyar hazánknak hű királynéjában. Még élted bennünket, néki ajánlottál, és szent koronáddal együtt feláldoztál.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Szabó Magda Fűrelis című regényének 28. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Ezután megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után hírek következnek, majd a Szószólóban a haszonélvezeti jogról beszélget dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba, Gesztei plébános gondolatait hallják a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról. Hajnali 3 óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei következik. Egyháztörténelmi adásunkban 12. Pius pápáról Budapéter teológiai tanárral Klész Báta beszélget. 4 óra után pedig zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsoraink szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Birincsik Márton, Berecz Renáta, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
ezért elhagyja az ember apját és anyját, és házastársághoz ragaszkodik, és egy emberré lesznek. Olvasom a Teremtés könyvében. Jézus a házassági köteléket felbonthatatlannak nevezi. Egy ember odaajándékozza magát egy másiknak. Ennyire komolyan kell ezt nézni. Jézusnál arról van tehát szó, hogy a szeretetnek megadjuk a legtágabb és legtartósabb távlatokat. Az új szövetség a házasságot nem kisebb dologgal hasonlítja össze, mint Krisztus szeretetével az egyház iránt. Arról a hasonlatról van szó, amit a próféták használtak, amikor Isten szeretetét Izrael népe iránt a házassághoz hasonlították, de itt még találóbb a hasonlat Krisztus emberi természete miatt. Sőt, a hasonlat lényegesen elmélyül és kiteljesedik azáltal, hogy fordítva kerül felhasználásra. Vagyis nem arról van szó, hogy Jézus szeretete az egyház iránt olyan, mint a házasság. Nem, fordítva áll. A házasság olyan, mint Jézusnak és az egyháznak egysége. Krisztus és az emberiség között fennálló ajándékozás és elfogadás az isteni szeretet az igazi. A házasság viszont szintén olyan isteni vonást hordoz, hogy ezzel az isteni szeretettel összehasonlítható. Fiatal házasok, akik a mézes hetekben az isteni jelzőtől gyakran használják, a szó legszentebb értelmében igazat mondanak. Szabó Lőrinc írta: nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Két önzés titkos párbaja minden egyéb, én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Urunk, te magad mondtad, hogy el fogod küldeni szent lelkedet, hogy mindig megmaradhassunk a szeretetben, s hogy megtalálhassuk a békét. Amikor kizárólag rád hagyatkozom, belátom, hogy te veszed el az én gondjaimat és szorongásaimat, s hogy a békesség és a bizalom tőled származik.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra. juthassak a mennyei